Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 118. Zsoltárt keressük ki, és annak a 13. versét énekeljük. A Zsoltárnak a dallama az ismerős 66. Zsoltár, tehát a 118.13-os. Foglaljuk el a helyünket. A 331. dicsérettel folytatjuk az Isten tiszteletünket. 331. és szintén ismerős dallam. Első 4 vers. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Segítségünk, virágosának ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumának a 21. részéből, a virágvasárnapi bevonulást. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött 2 tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, ímé királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve igavonó állatcsikóján. Tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki ő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban, és amint beértek Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság pedig ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten tegye áldotta az ígét, annak befogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért az ünnepért. Hálát adunk azért, hogy van az örömnek is ünnepe. Hálát adunk azért, hogy lehet ünnepelni és úgy imádni téged. Derüljön ki a szívünknek sötétje, ahogy körülöttünk is meg tud újulni a te teremtett világod. Arra van szükségünk, hogy fényt kapjunk felülről. Arra van szükségünk, hogy átéljük a mennynek örömét ezen a földön. Köszönjük, hogy a te gyermekeidként ezt meg is élhetjük. És ma is mi is együtt kiáltjuk a hozsannát, együtt kiáltjuk az áldást. Köszönjük, hogy te gondoskodsz mindenkor a te népedről. Hogy köszönjük azt, hogy van királyunk, aki úgy kormányoz, vezet bennünket, hogy közben gyermekei vagyunk, közben szerettei vagyunk. Olyan nagy szükség van ebben a világban arra, hogy a mennynek békessége és derűje megérkezzék hozzánk. Annyi minden történt velünk csak az elmúlt héten is, testi, lelki, szenvedés, problémák halmaza, amit hordozunk, cipelünk. Te magadra veszed fiatban a mi terheinket, a mi bűneinket, megbocsátasz nékünk. Köszönjük, hogy nem állt meg virág vasárnap az élet, hanem van nagy péntek, és nem állt meg nagy pénteken, hanem van húsvét, és nem állt meg húsvétkor, hanem itt vagy közöttünk a te szent lelkeddel, és újra fiaiddá, gyermekeiddé akarsz bennünket fogadni. Készíts bennünket a terített asztallal való élésre is. Könyörgünk az ige hirdetőért és hallgatójáért. Amen. És testvérek, foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen akkor a gyermekeket, igen, csak gyertek szépen kifele. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. Nem olvastam fel, de azért gyorsan elmondom, hogy a világvasárnapi történet után, azt hiszem mindnyájan tudjuk, hogy a templom megtisztításának a története következik. Hallottátok már a templom megtisztításának a történetét, gondolom mindnyájan. De ez csak azért jutott eszembe, mert tegnap templom takarítás volt, amiben szépen sokan dolgozva kívül belül megtisztítottuk a templomot, és az jutott eszembe templom tisztításkor, hogy az milyen jó, hogy itt virágvasárnaptáj, húsvéttáj a templomot rendbe tesszük, hiszen várjuk tulajdonképpen Jézust, mindenkoron várjuk. És egy rendezett, tiszta templomba várjuk, ami nyilván azt is jelenti, hogy a mi szívünknek, életünknek is szüksége van arra, hogy időnként kitakarítsunk. Hát aztán eszembe jutott a jeruzsálemi templom, hogy úgy látszik, ott nem takarítottak, és kénytelen volt Jézus maga kézbe venni a dolgokat. De ezt csak egy kicsit ilyen ellenpontként használom, hogy sokkal jobb, ha ezt mi magunk végezzük el időbe. És gondolom, hogy ez egyként szól gyermeknek, felnőttnek, hogy dolgokat rendezni, bevallani, nem takargatni, esetleg bocsánatot kérni, amiért bocsánatot kell kérni, hiányainkat pótolni, és így készülni az ünnepre, mennyivel más úgy fogadni az ünnepet, fogadni az egyház urát, amikor rendben vannak a dolgok. Hát Isten adja, hogy most az ünnepekben itt, így tudjuk rendezni a kis dolgainkat, ha vannak hiányaink, most úgyis szünet lesz, az arra is való, hogy pótolgassunk ezt azt, testvérek, egymás közt, szülők, egymás közt, és minden más, ami mindenki maga tud, hogy mi is, ami még nincsen kipucolva. Hát köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. A 171. dicsérettel készülünk a Isten tiszteletre. Istennek igéje, melynek alapját elejtetek az ő üzenetét szent lelke segítségével hirdetni kívánom. Zakariás próféta 9. rész, 9. verse. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, Szamár csikó hátán. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a virág vasárnap az mindig nagyon kedves ünnep a számomra, hogy mindig visszahozza a gyermekkornak is a hangulatát. Talán nyilván azért, mert ilyenkor már azért érzi az ember, hogy vége a hidegnek, visszavonhatatlanul, és most már valóban tavasz van. Végre látunk rügyet, látunk virágot, színt, tehát maga az élet üzen ezeken a világos jeleken keresztül, és hát nyilván ez mind beleszűrődik, szövődik óhatatlanul az ünnepbe, de ez egyáltalán nem baj. mert azt üzeni nekünk, hogy örüljetek, örülj. Azt a zakariási ígét idézi a virágvasárnapi történet is, amelynek ez az alaphangja, de örülj nagyon, Sion leánya, mondja, királyod érkezik hozzád. Nagy valószínűséggel, és az igéből ezt látjuk, hát az első virág vasárnap, ahogy az evangéliumban áll, abban minden benne volt, ott sem örült mindenki, nem volt mindenki számára öröm Jézus érkezése, voltak olyanok, akiket kifejezetten zavart. Lukács leírja egyébként ugyanazt a történetet, és ott a farizeusok felszólítják Jézust, hogy állítsa le a tanítványokat. Hát mit örvendeznek ezek itten, mit feltűnősködnek, tulajdonképpen ez van. Aztán érdekes, amikor vége van ennek a bevonulási örömnek, akkor meg a templomba kezdenek a gyerekek énekelni és hozsannázni, akkor megint csak megbotránkoznak, hogy van egy csapat, amelyik örül, fölszabadultan, és ott vannak ezek a savanyú emberek, akik pedig leállítják őket. Mások meg csak kíváncsiskodnak nyilván a virágvasárnapi tömegben, kérdezősködnek, bámészkodnak, ki ez, nem is ismerik még annyira Jézust, de ott van egy csapat, nem olyan nagy, de azért mégis jelentős a hangja, akit viszont magával ragad ez a bevonulás. Akik nem csak egyszerűen nézők voltak, hanem valóban hódoló, cselekvő résztvevői voltak annak, ami történt. Ők tudtak igazából örvendezni. És azt gondolom, hogy ez a kérdés ma is, hogy maivá hogyan válik ez az öröm, ami számunk ebben a történetben, hogyan lesz maivá az öröm, hogyan kerülhetnénk úgy Jézusnak az közelébe, hogy engem is átjárjon ez az öröm. Nemrégiben beszélgettem valakivel, és hát a sokszor hangzó mondatok jönnek az, hogy mit törődök vele, van nekem elég bajom, vagy hát nincs nekem elég bajom, ez az egyik. A másik, mert mindig aztán de refrénszerűen visszatér, hogy minek örüljek. És azon gondolkodtam, hogy hát vajon akkor hogyan van ez? Eléggé örömtelen népség vagyunk. Ha ma már nem lesz semmi baj, akkor lesz az örömnek az ideje? Hát nem hiszem, hogy lesz olyan, hogy nem lesz mindig valami probléma. Én azt gondolom, hogy igen, vannak gondjaink, és nem is kevés mindenkinek, de van örömünk, és nem is kevés. De az ének is ezt mondja, hogy sok baj között erőd volt és örömöd. Azt hiszem, nekünk ebben az irányba kellene gondolkodni, nyitottá lenni, és megnézni azt, hogy hogyan is történt ez annak idején. Hát először is az örvendező embereknek föl kellett Jézus körül ismerni egy jelet, egy jelzést, egy felülről érkező jelzést. Nagyon érdekes, és nem véletlen, ahogy ezt leírja az evangélium, hogy egy szamár csikót hozott el Jézus, ez eléggé részletezi is, egy különös esemény, és egyébként a szamár csikón Jeruzsálem felé baktató zarándok, az ugye ünnep környékén nem volt egyáltalán szokatlan, de nem olvasunk mi az evangéliumban sehol arról, hogy Jézus használt volna valamilyen igavonal állatot az ő vándorlásaiban. Itt valamiképpen mégis ez a különös plusz történik az ünnep közelettével, az ő vonulásának különös jelentősége van, és valakiben egyszer csak összekapcsolódik, régiesen ezt mondanám, hogy leesik a tantusz, a zakariási profécia is Jézusnak ez a szamárháton való bevonulása, hogy itt maga az élő Isten cselekszik, itt profécia teljesül be, itt valami rendkívüli dolog történik. Tehát, mondom, nem tudjuk ezt, hogy hogyan történt, de egyszer csak így mondanám, hogy összeállt ez a kép, és ettől a pillanattól kezdve ráébrednek emberek. Tehát volt egy jelszerű esemény, és ez pedig a Szamárháton ülő, Jeruzsálem felé vonuló Jézus, és ennek a nyomán egyszer csak igék, proféciák megelevenednek, és hirtelen Jézusnak az alakja nagyon fényes lesz, nagyon izgalmas lesz. Tehát ez az első, ahogy ez az örvendező nép ott Jézusban ráismer arra, hogy itt az Isten cselekszik. És hát alig, hanem ma sincsen másképpen. Ma is erről van szó, hogy valami mozdulat, esemény, egy szó nyomán egyszer csak kifényesedik Jézusnak a személye, az alapja. Nagyon nagy dolog ez, amikor a mindennapoknak a megszokott medrében egyszer csak jellé lesz egy esemény, egy mondat. Egyszerre csak Jézusnak az alakja nagyon fényessé válik. Nagyon drámai, szinte elképzelhetetlen az a történet egy egészséges ember számára, még régen történt ez egyébként az őrbottyáni otthonban. Volt több olyan gyermek, aki csak feküdt, ugye, éveket, évtizedeket, sem beszélni, sem nagyon mozogni nem tudott, és nem is lehetett igazán tudni, hogy ő vajon mit fog és vesz a világból, ám valaki elkezdett foglalkozni egy ilyen gyermekkel, nagyon érdekes módon kézszorításokkal, és ilyenfajta jellel, hogy megfogom, megszorítom a kezét, és elkezdett, kialakult ennek a jelbeszédnek a nyomán. Valami mégül eljutottak odáig, hogy megértette az a szegény gyermek, hogy őt az Isten szereti, és tudott ennek örülni. Egy megdöbbentő dolog, hogy van ilyen, és ez megtörtént, erre nagyon jól emlékszem. Tehát valami ilyesmiről van szó, hogy jeleket kapott, és egyszer csak megszületett benne egy felismerés. Tehát a szegényen, Szamárháton érkező Jézus jeladás nem csak Jeruzsálemnek, hanem jeladás ma is. Persze nem tudtam elvonatkoztatni, bevallom, a mai naptól teljes egészében, mint egy sajátos dátumtól, mert az én generációmnak azért mindig eszébe fog jutni ez az. 59 évvel ezelőtt, ha jól számolom, de ki és bevonultak a tankok, jelezve az, hogy ki az úr a háznál. Ugye? És mégis voltak, akik számára az igaz nagy jel, az a Szamárháton érkező egyszerű ember, aki bevonult, nem csak a tankok, ő is megjött, akik fölismerték ezt, akik rádöbbentek erre, és mi egyházunknak úgy nevezik, hogy az ébredés korszak az egyik legfényesebb fejezetét a 20. században akkor írták, mert olvasták, leolvasták a jelet, az Isten üzenetét vették, kifényesedett az Úrnak az alakja, és az életet jelentette ez a felismerés. Nem a puszta túlélés, hanem sokkal-sokkal többet jelentett. Nos, tehát rádöbbennek arra sokan, hogy vakok süketek lelki értelemben, hogy ez a szegény gyermek fizikálisan az volt, de Istennek a Krisztusban adott érintései, talán kéz vagy szívszorításai olykor-olykor egyszerre csak arra késztették, hogy megértse, hogy itt az élő Isten cselekszik, és megérkezett az ő királyuk. Hát erre van szükségünk mindnyájunknak. Vannak-e ilyen jelek ma is, ez a kérdés? Hát nyilván ebben nagyon sok egyéni ügy van, nem akarok ebben erőlködni, de azért azt gondolom, hogy vannak olyanok, amik sokak számára is megszólalnak, egyre érdekesebb számomra, hogy milyen nagy hullámokat ver most már ez a Jézus film. Tényleg vannak bámészkodók, szájtátik, aztán olyanok, akik kifejezetten utálattal szólnak, de éppen két napja beszélgettem valakivel, és nagyon megmozdított engem is ez a beszélgetés, aki már harmadszor nézi meg, mert életében először mond olyan dolgokat arról, hogy kicsoda ez, kicsoda Jézus, amit eddig nem volt igazán olyan fényes és egyértelmű, és megrendülve, és mindent átértékelve gondolja most már végig mindazt, amit eddig is tudott Jézusról. A régi történetek, igék egyszer csak nagyon-nagyon fényessé és fontossá váltak a számára. Bevonult az Úr az életébe. Tehát vannak jelek. Aztán arról is beszél a virágvasárnapi történet, hogy nem elég felismerni ezeket a jeleket, hanem tulajdonképpen el is kell ezeket ismerni, hódolni kell annak, akit illet. Ez jelenti a ruháknak a leterítését az útra. És ilyen jelenetet olvasunk az Ószövetségben is, amikor mindnyájan sietve fogták ruhájukat és leterítették a lépcsőre, mondja, amikor Jéhut királlyá választják és megkoronázzák. Tehát így fejezik ki a hódolatukat, nem csak szavakban ismerik el Jézust királynak, hanem a tetteikben, a mozdulataikban is. És itt nagyon fontos, tehát, hogy az ő kedvéért, ő érette teszek valamit, mert fontos nekem, nem kell ezt olyan, nem tudom, ilyen nagyon szép rendszerbe illeszteni, vagy valami szép teológiába, hanem egyszerűen az ő személye, akinek örvendek, az megragad engem, és az ő kedvéért megteszek dolgokat. Azt hiszem, hogy itt van az a határ, amikor átlépek egy bizonyos vonalat, megjelennek azok a pluszok az életemben, amit nem erőlködve, nem többiek miatt, hanem örömmel az ő dicsőségére teszek. Hát ez az érdekes igazán. Itt van valahol az örömnek a helye megvalósulása. Az ő dicsőségére megteszem örömmel, jókedvel. Az ilyen kereszténység az végtelenül vonzó. Végtelenül vonzóvá tud válni sokak számára. Úgy is mondhatnám, hogy ez a hegyi beszédnek a kereszténysége, vagy az irgalmas, samaritánus féle magatartás, aki nem csak valamit érez, hanem ugye végigviszi a nagy pluszokat, megteszi, amit mások nem tesznek meg. Tehát ez is kell hozzá. Ugyanakkor azért látni kell a negatív oldalt is, az ünnepi hangulatban sokan részt vesznek, akik nagy valószínűséggel nem értik az egészet, akinek igazából nem szólal meg a történet, csak elragadta őket, nem hódoltak Jézusnak, csak részt vettek az ünnepben, ők valami mást ünnepeltek. Lehetne talán azt mondani, hogy igen, ők nekik is nagyon fontos volt Jézus, de aztán egy hét múlva, nem is egy hét múlva, ez a hozsannázó tömeg majd feszülséget fog kiáltani. Miért? Mert ők csak félig értették meg Jézust. A félig megértett, a félig elfogadott evangélium, abban csalódni szoktak. És talán kell is, fontos is, hogy abban csalódjunk. Ugye kiderül, hogy Jézus nem egészen az, akinek vártuk. Mert ez a nagy próba mindig, hogy vajon tudunk-e annak örülni, akiről kiderül, hogy nem az, akinek én gondoltam. Kész volt a forgatókönyv, hogy mit kell csinálni, ha valóban Mesiás. Ne? És ha nem olyan, akkor jön a csalódás, és aztán jön az elfordulás. Ezért olyan fontos ez a prófétai üzenet a számunkra, De ezt mondja, hogy igaz és diadalmas, hogy igaz és szabadító ő, alázatos és Szamáron ül. Nekünk igaz és diadalmas szabadítónk és királyunk van, és akkor válik igazán ünneppé az ünnep, amikor valaki elfogadja őt királynak. Nem ezekkel a két forgatókönyvekkel, hanem valahogy úgy, ahogy ott egyszer csak fölismerték, ahogy rádöbbentek arra, hogy kicsoda is ez az ember, aki itt ezen a Szamárháton ülve vonul Jeruzsálem, aki azért jött, hogy bűnbocsánat által legyen életünk királya, és nem másképpen. És éppen itt van előttünk az Isten csodálatos jelbeszédje, megterítve az úrasztala, meglátni őt a megtört kenyérben és a korty borban, az alázatos Szamárháton ülő, ez az Isten jelbeszéd, amelyet ha megértünk, akkor fényessé válik az életünkben az ő alakja, amikor már a magam igaza nem is annyira érdekes és fényes, hanem valami sokkal többet, nagyobbat hoz ő. Ismerjük ezt el, és igazán, gondolom, készülve a hétre, nagy hétre a keresztnek a jelbeszédében lássuk meg az ő igazságát. Isten szentelke, áldjon meg bennünket erre. Amen. A 205. énekünknek az első 3 versével készüljünk az úrvacsorára. Szeretteim, hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan azt elünkbe adja Pál apostol első korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg azért magát az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. A magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megállunk előtted a te igazságod, a te hatalmad, szentséged, az megszégyenít bennünket, úgy átvilágít és átjár, hogy semmi sem marad rejtve. Milyen gyermetek módon próbáljuk eltitkolni előled a nyomorúságainkat, holott nekünk magunknak kell azt meglátni, megérteni, hogy előtte hozhassuk, és a te atyai szereteted, kegyelmed okán letehessük. Szeretnénk megszabadulni attól a sok-sok nyomorúságtól, ami felhalmozódott bennünk, nem csak azoktól, amiket az elmúlt időben követtünk el, hanem amelyeket már olyan régóta hordozunk, annyira hozzánk nőtt részünk élet, hogy bizony meg kell vallani, hogy szeretjük a bűneinket. Hogy könyörögjünk most azért, hogy felismerjük a tisztátalanságainkat, hogy megutáljuk azokat, hiszen oly sokféle módon vétkeztünk, akár gondolatban, aztán szavakká is formáltuk azokat, sokszor lett belőle tett, sokszor lett belőle kárhozat, nyomorúság és újabb baj. Hadd kérjünk most, hogy ezen a vasárnapon megszabaduljunk, hogy valóban megtisztulva tudjuk fogadni az ünnepet, a nagy evangéliumot az életről, bűnbocsánatról. Légy velünk ebben az úrvacsorában, áldj meg bennünket, pecsételj el a te szent lelkeddel. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Tehát megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá a poklokra, harmadnapon halottaimon feltámada, felménne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az úrvacsorázás alatt a 459. énekünktől folyamatosan énekeljük.
Keresztjén testvéreim, így szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a prédikátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tétteményéről. Mennyei édesatyánk, áldunk téged a te szeretetedért. Áldunk téged azért, hogy húsvét ünnepére készülődhetünk. Köszönjük neked, hogy valóban lehet örömünk, hiszen a mi örömünk, boldogságunk forrása benned van. Hálát adunk neked a bűnbocsánatért. Köszönjük neked, hogy nem kell a mi bűneink terheit nekünk hordoznunk, hanem Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad hordozta érettünk. Hálát adunk az új lehetőségnek a kezdéséért. Hálát adunk neked azért, hogy mindig lehet reménységünk, bizalmunk te benned. Köszönjük neked azt a hitet, amely diadalmaskodik a bűn és a halál erői felett a te szent fiad által. Mindenható Istenünk, most eléd hozzuk azokat, akik szomorúak, akik csüggettek, eléd hozzuk azokat, akik egyedül érzik magukat, imádkozunk azokért, akik betegek, és könyörgünk a gyászolókért. Kérünk, hogy te vigasztald meg gyászoló testvéreinket. Kérünk azért, hogy hadd látszódhassék meg az ő életükben a te halálodnak és feltámadásodnak az ereje. Te vedd körül őket a te szereteteddel, te vigasztald meg őket, és erősítsd az örök élet reménységét az ő szívükben. Kérünk mindenható Istenünk, hogy légy velünk a következő héten, hogy úgy tudjunk készülni az ünnepekre, hogy valóban tudjunk önvizsgálatot tartani, tudjuk elhagyni a mi bűneinket, és tudjunk képviselni téged ebben a világban. Hadd lehessünk valóban a húsvét tanúi. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket, atyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor lesz a gimifi, este 7:30 nagyifi. Hétfőn délelőtt 10 órakor babamama kör lesz, kedden este 6 órakor biblia óra. Szerdán reggel 9 órakor kézi munkakör, 10 órakor biblia óra, este 6 órakor női biblia óra. Csütörtökön, nagy csütörtök napján este 6 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk a testvéreket. Nagypénteken délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is tartunk istentiszteletet. Szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra lesz. Vasárnap 9:40-től ima közösség, 10 órától húsvéti ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel, mert korábban hirdettük, hogy a húsvéti istentiszteletünket közvetíti a Duna Televízió, ezért különösen is kérjük a testvéreket, hogy nagyon pontosan jöjjenek, hogyha lehet a hamarabbi buszokkal, hogy 10 óra előtt be tudjanak ülni a testvérek a padba, és ezzel ne zavarjuk az ajtónyitogatással az istentiszteletet. jövő vasárnap délután a derekas húsvét ünnepére tekintettel elmarad. Délután 6 órakor azonban lesz ifjúsági óra, és este fél hétkor is. Húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor szintén úrvacsorás istentiszteletre várjuk a testvéreket. Elkészült gyülekezetünk húsvéti hírlevele, aki még nem vette át, amikor bejött, akkor most a kiáratnál vegyék át a testvérek, az ünnepi istentiszteletek rendje is megtalálható a hírlevélben. Köszönjük szépen az őrbottyániak megvendégeléséhez nyújtott segítségét mindazoknak, akik részt vettek az előkészítésben, főzésben, sütésben, süteményt hoztak, vagy ajándékot is terítettek. Isten áldását kérjük az ő életükre, és köszönjük szépen mindazoknak a munkáját és fáradozását, akik a tegnapi napot arra szánták, hogy itt a templomot kitakarítsák. Köszönjük az ő munkájukat, az ő életükre is Isten áldását kívánjuk. Az igehirdetésről készült kazetták megtalálhatók az iratterjesztésben. Szeretettel ajánljuk az iratterjesztésnek minden kiadványát, képeslapokat, könyveket a testvérek figyelmében. Végső búcsút vettünk Győri Kálmán atyánk fiától életének 91. esztendejében. A gyászisten tisztelten az igét az 1. Korintusi levél 15. részéből vettük. Krisztus feltámadott a halottak közül, és zsengéjük külön azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családtagok életére. Április 24-én szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Ócsára, mert voltunk ott a gyerekekkel, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy aki csak teheti, menjen el, mert nagyon szép mindaz, amit meg lehet nézni majd, úgyhogy erre készüljünk, majd a részletekről még később tájékoztatást adunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeti tagunk pásztor Mihály elhunyt, akik ismerték és szerették őt, még itt volt a karácsonyi szeretett vendégségen is. Azoknak hirdetjük különösen, hogy a temetése április 19-én délután 2 órakor lesz a Fiumei úti temetőben. Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 261. dicséretet. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.